Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó Nyári Gáborral, Puzsér Róberttel és sziasztok. Horváth Oszkárral. Ti miben hisztek? Van-e köztetek olyan, aki semmiben nem hisz, és ezt Váltig állítja? Abban sem hisz, hogy nem hisz semmiben? Na, olyan azt hiszi, hogy nem hisz semmiben?
Én nem hiszem, hogy hinnék bármiben is.
Én azt hiszem, hogy aki nem hisz semmiben, az azonnal öngyilkos lesz. Vagy szétesik az atomjaira. Tehát, hogy önmagában az, hogy te kibelélegzel, az, hogy te működni tudsz, hogy élni tudsz, hogy van képzeted magadról a jövőben, az ebbe vetett hit az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy élhess, hogy létezni tudj. Tehát,
hogy elhit, hogy nem esik a fejedre egy zongora, amint kilépsz a házból.
Ha másban nem, abban hinned kell, hogy lesz holnap, és te leszel holnap, különben.
De ez nem a remény, amiről te beszélsz? Magad.
De az is az a hithez tartozik.
Meg a lilla.
Hit, remény, szeretet.
Igen, ahogyan azt a nagykönyvben meg van írva.
És ez például, akinek nincs semmilyen hite, az mondja, hogy a nagykönyvben, de eszébe nem jut, hogy az mondjuk a Biblia
de
lenne,
hanem az enciklopédia. Az a sors. De azért, mert az szerintem az enciklopédia. Igen.
De ugye, amikor egy ilyen spirituális pillanat megiklet egy ilyen embert, akkor azt mondja, hogy hát a mindenség nem akarta. A jó szerencse úgy gondolta, hogy ugye megszemélyesít valami irányíthatatlan.
Majd az univerzum eldönti, mi a terve.
Igen, az univerzum az olyan tudományosan hangzik. Az a tudományos isten. A sors is.
Igen.
Hiszen a sorsban, Mallory.
Ez ki?
Ez született gyilkosok.
Aha.
Mickey Knox. Hát én azt gondolom, hogy mindenki hisz valamiben. Kinek mi az istene? Aki materialista, az egy ilyen anyagi típusú istenben hisz. Aki ateista, az a nem istenben hisz. De az is hisz, például abban, hogy nincs Isten, hanem a világot fizikai törvényszerűségek mozgatják, de ez is egy hit.
Vagy statisztikai törvényszerűségek, tehát ha más nem, azt mondja, majd a nagy számok törvénye, vagy ha most 5-ször rossz történt, akkor előbb-utóbb legalább 4-szer jó fog történni. Vagy olyat mond, hogy na, helyreállt a rend a világban.
De akkor hinned kell, hogy van egy rend a világban, ami most helyreállt. Tehát, hogy egy komplex hitrendszeret kell, hogy legyen. Most azzal, hogy megöltük az Istent, kivettünk a világból egy végső mozgatót. De ettől még, hívjuk úgy, hogy az első mozgatót, ugye? De ettől még a világban vannak törvényszerűségek, tehát megmaradt egy csomó olyan mechanizmus, amiben hinned kell, mert a világot még így is meghatározza egy csomó mechanizmus.
Meg az ateistákat. Miért kellene ezekben hinnem? Ezek tőlem függetlenül is léteznek és működnek. Ez nem a hitem kérdése, hanem az érzékszerveim által közvetített, nem tudom, benyomásaim.
Hát de éppen ez mutatja, na jó, de hát éppen ez mutatja a hitednek az elképesztő erejét, hogy hinned sem kell benne, és működik tőled függetlenül. Tehát milyen szinten hiszel benne, érted? Milyen szinten kell hinned benne, hogy azt mondd, hogy nekem ebben hinnem sem kell, mert nagyobb hatalom működteti annál.
Bezártad magadat és engem is egy ilyen furcsa logikai csapdába, de nem akarok belesétálni, illetve most kiúrom belőle. Ez továbbra sem hit kérdése. Értem, hogy ha azt mondom, hogy ez olyan, mint hipsternek lenni, hogyha azt mondom magamról, hogy nem vagyok hipster, akkor vagyok igazán hipster. Igen. De hogy, és akik ezek szerint azt mondják magukról, hogy hipsterek, azok valójában nem hipsterek.
Nem, azok tegnap még hipsterek voltak.
Illetve igen. Ők azok a hipsterek, akik azt állítják magukról, hogy hipsterek, de nem abban az értelemben hipsterek, ahogy állítják magukról. De szóval, hogy szerintem nem kell feltétlenül hit ahhoz, hogy bíz, és megint csak visszakanyarodtam a reményhez, hogy bízz abban, reméld azt, hogy a realitás, ami körülvesz, az a valóság.
De nem elég bízni. Kell, hogy legyen magadról egy kép a jövőben, hogy azt a jövőt realizálni tud. Ha nincs magadról, ha nincs a fejedben egy kép a holnapi Nyári Gáborról, akkor nem lesz holnapi Nyári Gábor, mert ma megölöd magad. Elkeserítő, de van. Érted? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt a hitet, ezt nem lehet a rendszerből kivenni. Mert persze, abban a pillanatban megölöd magad.
Persze, néhány újabb követő jó példát deríthet.
Ide mindig elérkezünk. Ugye van, aki azt mondja, hogy én nem hiszek semmiben, én csak magamban hiszek.
De az nem kell. Mióta semmi az, hogy te magadban hiszel? De a... Mióta vagy te semmi?
Ez nem semmi.
De mit jelent az állítás, hogy ő magában hisz? Ez együtt, csak hát mindössze annyit jelent,
ő hogy azt ő hiszi
ilyen,
el, hogy igenis rajta múlik minden.
Aki nem, de várja, az, aki... az embereket, mert annyiszor csalódott.
Tudod, az, aki azt mondja, hogy ő nem hisz semmiben, csak önmagában hisz, azt tudod, hogy mit állít? Hogy ez a valóság, ami körülveszi őt, az egy álom. Hogy ő ezt álmodja, ez az egész egy illúzió, senki sem objektum, csak ő objektum, mindenki más szubjektum, ő valójában egy álomtérben van. Igen, igen, valójában egy, igen, valójában egy újszülött gondolkodik, nem, vagy észleli így.
Szerintem nem ezt állítja, hanem tényleg azt, hogy független minden más erőtől az, hogy mi fog történni vele, az ő szabad akaratán is
De őneki van szabad akarata, tehát az egész világ az egy ilyen eleve determinált rendszer, és szabad akarata az egész szisztémán belül csak neki van.
Nem tudom, én ebben érzek egy ilyen reményvesztettséget, vagy lemondást, amikor valaki ezt mondja. Annak ellenére, hogy azt akarja közölni a világgal, hogy ő erős, de egyúttal azt is közli, hogy ő egyúttal csalódott. Ő már nem képes hinni abban, és bízni abban, hogy más emberek képesek ők bármilyenért, vagy őt bármilyenért lemen boldoggá tenni. Ő elvesztette ő egy mizantróp. És ezért így is áll a világhoz. Csak azt nem tudom, hogy azok az emberek, akik ezt állítják magukról, ahogy ők csak magukban hisznek, azok az emberek egymásban sem hisznek. Tehát, hogy mondjuk összejön egy olyan társaságban, mondjuk 5 olyan ember, akik csak magukban hisznek, azok...
Tudod, miben hisznek ők?
Igen.
A másik kapzsiságában, a másik önzésében, hisznek a másik biológiai működésében.
Hiszek az emberi természet alantasságában, igen, és számítok is rá, hogy úgy fog viselkedni.
Meg még egy csomó dologban. Hisznek a bélműködésben, abban, hogy a haja és a körme az illetőnek nőni fog. Tehát egy csomó dologban hisznek. Ezekben a, hogy mondjam, ezekben az alap darwini funkciókban hisznek. Ők igazából vulgár darwinisták mind.
Azt írja Tóth Bence, hogy a hit olyan elképzelés a világról, amelynek valóságtartalma nem igazolható. Amiről tudsz, abban hogy lehet hinni? Magadon kívül gyakorlatilag bármiben lehet szerintem. Olyan nincs, hogy valaki semmiben nem hisz. Ha nem a természet felettiben, akkor abban, hogy a világ megismerhető és racionális. De ha valaki ezt is tagadja, az is valamiféle hiten alapszik.
De van egy, ami tényleg nem hit. A nihilizmus és a cinizmus. Abban tényleg nincs egy szemernyi hit sem. A nihilizmus és a cinizmus, az úgy gondolom, hogy az inkább a hitnek az antitézise, vagy a hiánya. Ugye a hit által képezett, vagy a hit hiánya által képezett vákum.
Nem tudom, az én evolúciós görbémen a végső megérkezés előtt ti utolsó fázis egyébként pont ez. A teljes reményvesztettség és a cinizmus.
Igen, csak
de hogyha ezt ide is fejlődsz ki.
De hogyha ezt is sikerül, tehát hogyha sikerül levetkőzned minden elvárást, és akkor ezzel én meg megérkeztem a magam vulgár buddhizmusába, de hogyha sikerül levetkőzned minden elvárást mindenkivel szemben, illetve önmagaddal szemben is, akkor hirtelen altruista leszel. Hirtelen elkezdesz szeretni a körülötted lévő valóságot és az embereket. Elfogadod őket olyannak, amilyenek, mondta nyári Uravec Gábor.
Tudod, a nihilizmussal meg a cinizmussal nekem csak az a problémám, hogy szerintem az nem lehet egy embernek a személyiség magva. Tehát az mindenképpen egy szerep. Egy szerep, amit az ember fölvett, mert korrupt, és mert érzi a korruptságával kapcsolatos morális deficitet, és ezt a morális deficitet próbálja enyhíteni, próbálja erről a figyelmet elterelni, vagy elérvényteleníteni a cinizmusával meg a nihilizmusával. De azt gondolom, hogyha valakinek a személyiség magva cinizmus volna, az az illető, az nem tudna élni.
Tehát a cinikus tehát így nem lehet korrupt, élni. Aki nem kapott elég kenőpénzt?
Én úgy gondolom, hogy a cinikus az olyas valaki, aki legbelül szentimentális, és ez a legeslegnagyobb titka a világon.
Arról beszélgetünk az önkényes mérvadóban, hogy tényleg van-e olyan, hogy valaki semmiben nem hisz, és ezt állítja. Például a karma fogalmára szokták sokan még odaragasztani a kis logójukat, hogy jó, azt úgy azért el tudom fogadni, de amúgy nem hiszek semmiben.
A karmát azért el tudom fogadni, mert a karmát azt be tudom illeszteni abba a világképembe, amelyben ilyen
newtoni
törvény. A karma is egy newtoni, kvázi newtoni törvény, amilyen a gravitáció, olyan a karma, nem kell
erő ellenerő.
Igen, azért vonzó a materialistáknak, meg ezeknek a vulgár darwinistáknak a karmatan, mert a karmatan az nem transzcendens. Nem kell hozzá hinni semmiben, ami transzcendens. Csak egy mechanizmus, ami jól leírható, hogy működik, energiáról szól, tulajdonképpen egy törvényszerűség, ami így jól leírja a valóságot, ezért a buddhizmushoz egyébként nagyon-nagyon vonzódnak az ateisták, mert tulajdonképpen a buddhizmus az az ateizmus és az istenhit között valahol félúton van. A buddhizmus tulajdonképpen egy belépő a vallások világába az ateisták számára. Mert ugye a buddhizmus nem tárgyalja Isten fogalmát. A buddhizmus nem nagyon foglalkozik a transzcendenciával. Nem tagadja, de nem is állítja. Amikor az istenekről kérdezték Buddhát, azt mondta, hogy ne foglalkozz ezzel, mert ez nem fontos kérdés neked. Nem mondta, hogy nincs Isten, de nem mondta, hogy van Isten, nem mondta, hogy ez egy érvényes kérdés volna. Pont azért érvénytelenítette el ezt a kérdést, mert a Buddha úgy figyelte meg, hogy azok, akik az Istennel foglalkoznak, azoknak a figyelmét eltereli az önfejlesztésről, már pedig önmagaddal való munkád van, nem az Istennel meg a világgal. Tehát itt a Buddha elsősorban azt mondta el, hogy ne kifelé kémlelj, befelé kémlelj, vagy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy ne a külső Istent kerest, hogy megváltson, hanem gravitálj be a belső Istenbe, és ott majd meg leszel váltva.
De vannak még ilyen szakralitás kerülő vallások egyébként, ilyen például a judaizmus, aminek van ugyan egy nagyon határozott
férfias
istenképe.
Igen, és dolgozik a transzcendenssel.
És dolgozik a transzcendenssel, de mégsem foglalkozik az érzékelésen túli világgal. Tehát nem... A törvények betartásáról és a hagyományok követéséről szól, illetve ezek a törvények és a hagyományok betartására kötelezi a híveit, de semmi egyebet nem vár el.
Azért, mert a judaizmus az nem foglalkozik a hittel. Ez a legérdekesebb, és ez a legbizarabb benne. Nem kell hinned. Tartsd be a törvényeket. Tartsd be a parancsolatokat. Tartsad be a szombatot. Tartsad be a kósert. Megvannak ezek az előírások, amelyeket, hogyha betartasz, akkor az Istennek tetsző életet élsz, és próbáld megúszni a hitet. Próbáld meg az összes parancsolatot, meg az összes előírást betartva megúszni a hitet. És nem fog menni. És tényleg nem fog menni, mert ez már a viselkedésterápiás oldala a dolognak, tudod, amiről Pascal beszél.
Uh-huh. Vagy mint hogy egy másik rétegen fejt ki hatást, hogy a következő réteg bekövetkezzen, nem? Vagy ahogy nem a viselkedésedet, hanem az attitűdjeidet igyekszik mondjuk megváltoztatni egy pszichológus vagy egy kommunikátor, és abból eredően másképpen is fogsz viselkezni.
Ez lehet nyilván sokféleképp értelmezni, lehet, hogy a judaizmus ilyen tekintetben egy roppant liberális vallás, és azt mondja, hogy a hit és a transzcendencia a te ügyed, és a szakralitás a te ügyed. Tehát, hogy ez nem tartozik sem Istenre, sem rád, illetve nem tartozik a Szentírásra, csak arra, hogy ezt te egyénileg hogy éled meg, bár egyébként véletlenül nem erről van szó, de akár így is lehetne a dolgot értelmezni.
Van a világról ismert információink között egy rés, amely nagyobb, mint az ismert információ, és ezt pótolja ki az ember ilyen vagy olyan hittel, ami jó sokféle. Ugye ez valami olyan, mint a beraktak egy új ajtófélfát neked a lakásba, és belülről még ilyen rés van körbe, és nem púrhaboztat ki, és valaki le tudja úgy élni az életét, hogy a hiányzó repedést nem tölti fel semmivel. Ugye ez zavar téged, hogyha valaki abban hisz, hogy úgy is lehet élni, hogy egyszerűen van, amit nem tudunk, és ettől tök nyugodt.
Ez az a nap, amikor a Purhab és a judaizmus felbukkant egyetlen gondolatmenetben. De hogy én azt gondolom,
a Purhab és a VD40 tetszőleges dologra ugye, helyettesíthető ilyen népi fordulat.
Még az a széles tép is, amivel bármit
lehet. A duct tape, vagy igen, az a én
elrabló
szigetelő szalagnak hívom. Szóval, hát az operatőrök abból bármit ki tudnak hozni.
A VD40 és kameratép, ez a két eszköz, amivel tényleg minden berendezés megszerelhető és elhozható.
És a VD40 az mi?
Ez ilyen csavarlazító, vagy...
Nem ismered a VD40-et, Robert?
Gépi sikosító.
Csavarlazító?
Igazi első kerületi csávó vagy.
De nem betépésre használjátok.
Nem.
Csavarlazítót.
A VD40.
Van, mert azért ilyen már fordult elő.
Olaj, rozsdátlanításra, kenésre, összetapadt anyagok fellazítására.
Fém dolgok, amik nem nagyon szeretnének megmozdulni, de te meg szeretnéd, ha megmozdulnál.
És ez a sztori, de nem tudom, hogy tényleg így van-e, azért VD40, mert hogy a javarész ennek az anyagnak egyébként nettó petróleum, semmi más, hogy egyébként ezeknek a kenőanyagoknak nagy része rendszerint az, és hozzáadtak még valami adalékanyagot, ami a 40. próbálkozásra lett.
Én is így tudom, igen.
ez a sztori.
Ami leginkább marketingnek hangzik.
De a védelmi egyébként egy olyan kulturális mém, mint mondjuk a, nem tudom, az Apple telefonok, csak nem, talán nem annyira elterjedt, és nem mondjuk kicsit speciálisabb, de csodálkozom, hogy nem ismered.
Kicsit speciálisabb, valóban kevesebb dologra jó.
Pont, hogy mindenre jó a VD40.
Baj-e, ha valaki tényleg nem hisz semmiben? Ha ezt elhisszük, hogy nem, nincs hitem. Baj-e, vagy lenézed, vagy sajnálod, vagy irigyled, vagy félsz tőle?
Nem azért sajnálom, mert nem hisz semmiben, hanem azért sajnálom, mert nem nyílik rá a szeme arra, hogy mennyi mindenben hisz. Tehát nincs ilyen, hogy ő nem hisz semmiben.
Én hiszek egy Istenben, hiszek egy...
Magyarország feltámadás.
Az egyisteni örök igazság.
Igen.
De hogy akkor a judaizmussal nem egy ilyen szabálykönyvet kapsz igazából a kezedbe? Tehát, hogy nem kapsz leírást a világhoz, pusztán egy ilyen társasjáték szabályrendszert. Ami, és onnantól kezdve rád van bízva a játék mellett is, a játék élvezete.
Attól 99 éves korig, persze.
Igen, de szerintem a judaizmusnak az volt elsősorban a funkciója, hogy az alapja legyen a kereszténységnek, és hogy azon a Krisztus megszülessen, és hogy abból kinőjön a kereszténység. Tehát én azt gondolom, hogy a judaizmus az akkori ember mentális és lelki berendezésének megfelelő hitrendszer volt, ami aztán kitöltötte a maga helyét és funkcióját az emberi szellem fejlődése során, és az ember eljutott oda, hogy egy nagyobb lelki, egy magasabb lelki érettségi szintre léphessen, és a kereszténység gyakorlatilag az emberiséget átemelte egy magasabb lelki.
De most ezzel szintjére. Azt mondod, hogy ez egy előző evolúciós fázis, mintha azt mondod, hogy a blues zenének összesen annyi az értelme, hogy megszületett a jazz, vagy a reggae, vagy a hip-hop, vagy érted, hogy ennyi a funkciója? Tehát
nem,
már nem, nyugdíjazni kellett
de
volna?
De nem,
vagy 2000
éve...
A blues, judaizmus, a jazz pedig kereszténység?
Nem,
arról
van szó, hogy 2000 éven keresztül ellátta a maga funkcióját, és aztán, amikor kitöltötte a funkcióját, akkor felváltotta a kereszténység. És én azt gondolom, hogy a kereszténység is körülbelül 2000 évig, általában ezt hívják egy világhónapnak. A judaizmus az a kos világhónapban volt a zsidóságnak, mert az ugye még csak egy népnek a vallása volt a zsidóságnak a szellemi, lelki zsinórmérték. És aztán, amikor eljött az új világhónap, a halak világhónap, akkor ebben a halak világhónapban már a kereszténység lett. És ez is egy körülbelül 2150 év egy világhónap. Most, hogy lassan majd 2150-ben kitelik ez a világhónap, jön a vízöntő világhónap, és majd a kereszténység is csak egy újabb trambulin lesz, amelyről újra elrugaszkodhat az emberiség, hogy egy még magasabb szintre emelje magát. Én ezt így képzelem el. Tehát ahogyan a Mózeshez képest eljött a Jézus Krisztus, úgy gondolom, hogy 2150 táján a Jézus Krisztushoz is képest is el kell jönnie annak, aki majd az lesz a Jézushoz képest, ami a Jézus volt a Mózeshez képest.
A kereszténységet és a judaizmust a saját előzményének tekintő iszlám akkor csak a rendszer túlfutása?
Én azt gondolom, hogy az iszlám nem illeszhető be jól ebbe a lináris sorba. Én azt gondolom, hogy az iszlám leginkább meg akarta hekkelni ezt a folyamatot. Tehát én nem tartom egy autentikus prófétának Mohamedet. Most ezzel talán kiábrándítok néhány hallgatót, talán megerősítek néhányat, remélem többet erősítek meg.
Önkényes mérvadóban azt az állítást vizsgálgatjuk, hogy én nem hiszek semmiben, én csak magamban hiszek. És innen jó sok felé elkeveredtünk. Én már az előbb azt megkérdeztem, hogy feltettem azt a kérdést, hogy tényleg nem hisszük el, hogy van olyan, aki semmiben nem hisz. És ezzel párban megkérdezném, hogy Robi, mondjuk szerinted jobb az az élet, amikor valaki hisz valamiben, mint amikor nem?
Szerintem jobb. Igen, egészen biztos vagyok benne, hogy jobb az az élet, amikor valaki hisz valamiben, mint amikor nem. Sőt, szociológusok vizsgálták azokat a társadalmakat, ahol a hitnek még nagyobb, komolyabb szerepe van az emberek életében, és azokat a társadalmakat, amelyekben már a hit az kikopott a hétköznapokból. Az európai meg a latin-amerikai társadalmakról van szó. A latin-amerikai társadalmakban...
Attól függ, melyik hit, bocs?
Az Isten hit. Úgy értem, hogy az Isten hit, így értem.
Na jó, de van olyan ország, ahol még a vallás egyház összefonódik az állammal, és épp ezt nyögjük, úgyhogy nem feltétlenül mindegy, melyik.
Latin-Amerikában nem ilyen. Szóval, hogy az a megfigyelés, és ma már szociológusok vizsgálni tudják a boldogságot, tehát ez boldogság mérhetővé vált, igen, kérdőívekkel, és ilyen tesztekkel, ma már felmérhető, hogy egy populáció mennyire boldog. És az a megfigyelés, hogy azok a társadalmak, ahol a tradíciók, a vallás, az még így sokkal jobban szervesül a hétköznapi életbe, azok boldogabbak, azok az országok, vagy azok a társadalmak, ahol meg a vallás teljesen kiszorult, és a helyét felváltották ezek a nagyon modern ilyen civilizációs alakzatok, mint fogyasztás, mint a hétköznapokat átszövő ilyen urbanizált stressz.
Hitről szól?
Az biztos, hogy ha megnézed Latin Amerikát, hogy Latin Amerikában milyen a kereszténység, és azt látod, hogy egy ilyen nagyon balos, egy ilyen nagyon szociábilis, ha megnézed ezt a Ferenc pápát, aki Latin Amerikából jött. De azt látod, hogy az egész amerikai kontinensen a katolikusok általában, mert a protestánsokról ne beszéljünk, a katolikusok kifejezetten ilyen nagyon balosok és ilyen nagyon szociábilisak. Itt Európában a katolikus egyház kifejezetten reakciós. Tehát nagyon-nagyon-nagyon más, nagyon másfajta. És azt kell látni, hogy a Latin Amerikában az embereknek a hite az ilyen nagyon-nagyon élő, és az egyház is sokkal inkább egy ilyen evangéliumi szerepet játszik, mint egy ilyen nagyon reakciós történelmet visszaforgatni akaró szerepet, mint Európában.
Ez nem a tradíciókról szól, a közösségről, a határozott életprogramról? Szemben mondjuk a nyugat-európai hit nélküli, de szerintem inkább csak egyszerűen individualista társadalmak, ahol nincsenek közös ünnepek, közös célok, közös tradíciók, amiket tudunk követni.
De szorosan összefügg. Szóval ez vajon független a hittől?
Nem független tőle, de nem is az.
És abban nincs összefüggés, hogy a tudományt nem firtató, a hitet, vallást nem megkérdőjelező, kicsit egyszerűbb ember, boldogabb ember is? Tehát nem a vallás az oka, hanem az együgyűség?
De valószínűleg, de ne hívd együgyűségnek. Arról van szó, hogy a hitetlen embernek egyedül kell elhordani a minden terhet. A hívő ember az meg egy csomó dolgot ki tud helyezni egy olyan térbe, de egyébként mondom, minden ember hívő, tehát most a gravitációt te is kihelyezed ebbe a newtoni térbe. Ez pontosan ugyanilyen egyébként a hit. Te hiszel ebben a mechanizmusban, ami működik is, világos, de most a hited működteti vagy sem, ez is egy jó kérdés. Valójában a gravitáció ez egy nyelvi konstrukció. Te hoztad létre ezt a nyelvi konstrukciót azért, hogy leírjál vele egy jelenséget. Na most egy ilyen nyelvi konstrukció, tehát ez kicsit olyan, mint egy önbeteljesítő jóslat. Azáltal, hogy létrehoztad, természetesen működik. De addig, mielőtt még létrehoztad volna azt a fogalmat, hogy gravitáció, addig...
Mindannyian lebegtünk?
Nem, de nem a gravitáció hatására esnek a dolgok lefelé, érted? Nem a gravitáció hatására, hiszen akkor még az a modell nem létezett, még nem találtuk ki, még nem alkalmaztuk.
A tömegvonzás a hatására, de nem azért, mert elneveztük, hanem mert ez van.
Én meg tudod, úgy vagyok vele, hogy az attól lett, hogy nevet adtunk neki, és attól lett, hogy elkezdtünk róla így gondolkodni.
Ezt nem érzem.
Ezt most én sem értem.
Na most akkor elmondom, hogyha mondjuk te egy kutya vagy. Most ezt akkor elmagyarázom. Te egy kutya vagy. És látsz egy fát. Annak a fának nem fogsz neki menni, ugye?
Igen.
Hiszen látod, hogy ott van az a fa. Ki fogod kerülni, mint kutya? De nem nincs olyan, hogy fa. Tehát nincs a te fejedben olyan, hogy fa. Nincs olyan fogalom, hogy fa. Az a fa az ott valójában akkor most van, vagy nincs? Van, amennyiben nem mész neki, hanem kikerülöd. Tehát van ott valami, de az a valami mégsem fa, hiszen fogalmilag nem hasítottad le a valóság szövetéről, még nem adtál neki külön nevet, még nem hoztad létre ezt a fogalmat. Ilyen módon valójában a kutya nem a fát kerül ki.
Értem, hogy mire hanem, gondolsz.
Tehát azáltal létezik a fa, azáltal jön létre a fa, hogy mi létrehozunk ilyen...
Mondjuk a kutya számára a villanyoszlop és a fa, az lehet, hogy ugyanabból az egy anyagból van, az összes villanyoszlop és fa a világon az akadály nevű, vagy nem nevű, de tudod, neki egy ilyen fogalma van.
Még csak az sem.
Általában vagy lepisilem, vagy kikerülöm, nem tudom mi az.
A tárgyak lefele esnek, és hogy a világ így működik, az öröktől fogva való, és eleve elrendelt, és megkérdőjelezhetetlen, és a maga tényesrög valóság. Tehát, hogy nincs... A kérdés felvetés, hogy ez miért alakult így, hogy a tárgyak lefele esnek, onnantól kezdve van gravitáció.
Most megkérdőjelezhető, csak még soha nem történt másképp.
Addig, amíg ezt a kérdést nem tette fel valaki, hogy a tárgyak miért esnek lefelé, és egyáltalán miért van ilyen, hogy tárgyak és esés, addig ez úgy volt része az emberek hétköznapjainak és a realitásunknak, hogy ugyanilyen magától értetődő volt, mint nem tudom, az élet vagy a halál kérdése, vagy nem magától értetődő, de ugyanilyen megfejtetetlen, ijesztő és magyarázat nélküli, mint annyi más természeti jelenség. Tehát igazából nem is... Tehát Igen, szóval hogy nem egy izolált, elkülöníthető természeti jelenségként tekintettünk rá, hanem adottságként.
De hogy teljesen adottság jellege van, biztos, hogy mindig így történik, és soha nem történik másképp, épp különben nem lenne csoda a vízen járni.
És egyébként, ha ebből elindulva, akkor igaza van a Robinak, hogyha ez valamikor adottság volt, aztán egy megfejtett természeti jelenség, vagy megfejtettnek tűnő természeti jelenség, a következő fázis majd nyilván az lesz, amikor ez a fogalom is értelmét veszti, a gravitáció, és akkor majd bejönnek azok a most még csak a nagyon kevés értelmezhető tudományos fizikában, meg matematikában nyer értelmet, hogy valójában gravitáció sincs, meg tömegvonzás sincs, hanem egy ilyen folyamatos zuhanás van, és ilyen egymással nem kommunikáló, most ez az, hogy nem vagyok fizikus, és nem tudom jól elmondani, de a lényeg az, hogy a tömegvonzás sem az, aminek ugye a középiskolában tanuljuk, hogy valami földobjuk, és akkor leesik, hanem akkor itt tudod, ilyen görbült terek vannak, meg így a, meg ilyen, hogy mondjam, az általunk érzékelt valóságra kevéssé hasonlító másféle, a fizikusok számára értelmezhető valóság.
Tehát hogy ez a kauzális dolog, ahogy a dolgok azért esnek lefelé, mert a gravitáció képezi ezeket. Ez az egész kauzális összefüggés, ez a kérdésfelvetéssel születik,
igen,
hogy miért esnek a dolgok lefelé. Valójában azelőtt, hogy mi ezt a kérdést felvetnénk, nem a gravitáció miatt esnek lefelé a dolgok, hanem egyszerűen ez a működés, ez a természete a világnak. Valójában a kérdéssel hozzuk létre a választ, és a válasz az nem előzi meg, a dolgok lefelé esésének nem ő soka a gravitáció. Hanem arról van szó, hogy bennünk van egy kíváncsiság arra, hogy miért esnek lefelé a dolgok, és erre hozunk egy fogalmat, hozunk egy modellt, ami leírja a valóságot. Ez egyébként ez talán legősibb tudományfilozófiai kérdés, hogy vajon a törvények azok primer törvények, amelyek leírják a valóságot, vagy pedig van a valóság, amelyre mi alkotunk törvényeket, amely törvények jól modellezik a valóságot, de hogy valójában nem a törvények által történnek a dolgok úgy, ahogy történnek. Egyszerűen vannak olyan képletek, amelyek nem írják le jól a valóságunkat, és vannak olyan képletek, amelyek pedig jól leírják a valóságunkat részben. Ugye tudjuk azt is, hogy a newtoni fizika az egészen az einsteini fizikáig jól leírta a valóságot, aztán Einstein hozott a fizikát, addig feszítette, addig tágította, hogy már lettek a fizikának olyan területei, amelyeket a newtoni fizika vagy a newtoni képletek már nem írnak le. Tehát arról van szó, hogy ide kell hoznunk új képleteket, tehát hogy nincs a világnak egy ilyen univerzális leíró kódja, hanem hogy valójában van egy csomó modell, ami nagy valószínűséggel jósol bizonyos események bekövetkeztét, és vannak olyan modellek, amelyek egy bizonyos szinten túl, ahol már ezek a modellek nem jósolnak, átveszik ezeknek a helyét. Na most, hogyha azt látjuk, hogy a newtoni fizika nem írja le tökéletesen a fizika valóságát, hanem újabb és újabb einsteini meg heisenbergi rendszerekre van szükségünk ahhoz, hogy le tudjuk írni a fizikát, ebből kifolyólag semmi okunk nincs arra, hogy bármelyik természeti törvényt univerzálisnak feltételezzük, azt látjuk, hogy ez egy modell. Egy modell, amit mi hoztunk, ami bizonyos keretek közt nagy valószínűséggel jósol. És egy bizonyos szinten túl meg már nem megbízható.
Akkor ez olyan, mint az abszolút nulla fok, hogy tetszőlegesen megközelíthető, de soha el nem érhető.
Vagy olyan, mint a fénysebessége, ami szintén tetszőlegesen megközelíthető és soha el nem érhető.
Hát a tetszőleges megközelítéshez is már ilyen nagyjából az univerzum komplet energiájának a felhasználása szükséges, vagy hát a tizedes veszőig való megközelítéséig.
De ha nincs nálad az univerzum összes energiája, akkor maximum kérsz kölcsön valakitől.
Így van, vagy te vagy dermesztő a Dragon Ballból.
Vagy Sub-Zero a Mortal Kombatból.
Hát amikor dermesztő a Shogokuval küzdött, akkor...
hirtelen fordulatot vettem.
Igen, akkor én erre konkrétan emlékszem, és akkor hátra is hököltem, és lélegzett visszafolyta figyeltem. Tehát a dermesztő az ütés előtt közölte Shogokuval, hogy ebbe az ütésbe az univerzum komplet energiájának felét fogom beleadni. De Shogoku állta az ütést. És végül földre vitte dermesztőt.
De akkor vissza tudja adni pontosan, hogyha
elmondom
felét
neked, hogy
benne.
Shogoku 100-szoros gravitációjú térben edzett. egy olyan szobában edzett, ahol 100-szoros gravitáció volt, és ott nyomta a fekvőket.
Ennyi. Ti mit tudtok felmutatni? Ti mit tettetek le az asztalra 100-szorosan? Azt mondja a Nyári, hogy Son Goku 100-szoros gravitációs térben edzett, és ott nyomta a fekvőket. Ez milyen kemény, de nekem a Son Goku jelentése leginkább az a sonka, gomba, kukorica.
A pizzára.
A pizza, persze.
De lehet egyébként, hogy Son Goku is erről kapta a nevét. Valójában csak pizzát akart rendelni, valaki azt hitte, hogy bemutatkozik. És ez ebből a félreértésből lett ez az egész Dragon Ball, meg ez az egész hülyeség.
Jó, akkor már csináljunk köré egy komplett világot.
Lehet, igazatok van, mert az egyik szereplő, szereplőt konkrétan Vegetának hívják.
Nocsak.
Majdnem Vegeta.
Jól jön az. Leveskocka nincs benne?
Na de akkor, úgy tűnik, hogy ő szereti Son Gokut. Vegetának szeretnie kell Son Gokut, különben semmi értelme az egésznek.
Csak Gokut, Vegeta a Son nem szereti.
Son Goku ellenfele volt, hosszú időn keresztül Son Goku ellenfele volt. Aztán
nyilván a Son miatt.
Egy küzdelem végén Son Goku végül lenyomta. Mert, és akkor kiderült egyébként Son Gokuról, hogy egyúttal szupercsillagharcos is, de ez később Vegetáról is kiderül. Ez csak azért mondom, hogy...
Ebbe volt a Pikachu?
Nem. Ez a Dragon Ball. Dragon Ball Z.
A Pikachu az miben volt?
Az a Pokémon.
Ez két különböző dolog?
Ez két tök különböző dolog. Egyik egy tök hagyományos japán rajzfilm sorozat, a másik pedig egy manga paródia, ez a Dragon Ball.
Az paródia volt?
Hát
azért ugrottak 13 percen keresztül a levegőbe, ez a focis?
Nem, ebben csak... ez nagyon könnyen...
De a Pikachu az nem paródia, az talán nem paródia, ahol a nyomorult, fogyatékos, ilyen csirkeszerű lény annyit bír mondani az egész létezésben, hogy Pikachu olyan, mint Hodor, hogy csak a saját nevét tudja kimondani. Pikachu!
Timi. Csak hogy mennyire komplex marketing termék volt már a maga idején is.
A Pokémon valamit jelent?
Igen, uh-huh. ez a kis mini univerzum. A Pokémon így jelent, hogy Pocket Demon. Vagyis ilyen dobozhazárt. Zsebdémon. Igen, amiket egyúttal a maguk fizikai valóságában is lehet terjeszteni, illetve árusítani. Tehát a rajzfilm megalkotásával egy időben, a rajzfilm létrehozásakor már
egy merchandising igényel léptek fel.
Így van, illetve merchandising szülte magát a rajzfilmet.
Az igen. Az önkényes mérvadót folytatjuk Nyári Gáborral, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Onnan indultunk, hogy igaz-e az, ha valaki azt állítja, hogy ő semmiben nem hisz, de most meg már ott tartunk, hogy Pokémonról beszélgetünk. Ez hogy történhetett meg?
De besélj még Pokémonosat nekünk, kérlek.
Hát egyébként tök fura, hogy a tavalyi nyár, tehát a 2016-os év, vagy nem most a tavalyi nyár, hanem az egész év legnagyobb hazugsága, ez a Pokémon Go volt. Amit megpróbáltak egy ilyen világjárványnak eladni, egy ilyen új trendnek, ami 100 milliókat ejtett rabul, és
már arról szólt a diskurzus, igen, hogy örülünk-e annak, hogy a gyerekeink végre legalább nem a lakásban, vagy a számítógép előtt ülnek, és ott kockulnak, hanem most már legalább kimennek a rétre, és akkor erre jöttek a pessimisták, akik elmondták, hogy kimegy a rétre, de ott is csak ezeket a virtuális szarokat vadásza, ahelyett, hogy gombászna, vagy mit tudom én, amit még ő csinál gyerekkorában, nyilván az a normális, mindenki hogy magára hivatkozik. Igen, hogy gombászott. Nem gombászott.
Bocsánat, félreértettem valamit.
Gyerekek, most már menjetek ki gombázni.
nem, és akkor tényleg volt egy ilyen virtuális dilemma erről, hogy akkor ez jó, hogy most így legalább kimentek az utcára?
És előkerültek az utópia, meg a disztópia szavak is természetesen, ahogy ilyenkor mindig, és aztán kiderült, hogy ez egy...
Szegény, nyomorult emberiség, hova korcsosult, hogy már ezeket a hülye ilyen japán manga játékokat gyűjtik a virtuális kiterjesztett valóságukban, mi lesz ezekkel, mi még olvastunk, igen, a mi időnkben?
Bezzeg, igen. Ja. De miért a Pokémon Go-ban a Go az nem a gombászásnak a...
Nem, az azt jelenti, hogy kimész, mennyi? Most már kimész, a számítógép elől fölállsz, kimész az utcára. Igen, és ott a légnyomás és a hőmérséklet és a gázok, azok megfelelő állagúak ahhoz, hogy életben maradj, ne aggódj.
Én kettő Pokémon Go találkozást szeretnék megemlíteni. Az egyik, amikor én letöltöttem az alkalmazást, ugye rögtön a tréning üzemmódban a dohányzó asztalomon már állt egy ilyen kis Pokémon. Azt megdobtam azzal a labdával, és akkor mondta, hogy a következő az kim van a busz megállomon, anyád, és kikapcsoltam. A másik az iOS fejlesztő.
De ennyire undorító, hogy így rögtön odaad neked egyet, hogy megszerezze az élményt, tudod?
Ennyire nem vett meg. A másik az iOS fejlesztő, a programozó gyerek, aki úgy szedi össze a Pokémonokat a világban, hogy otthon ül, mert ő meg a GPS adatokat hamisítja meg a telefonban, az alkalmazás mögött.
Megoldotta, hogy ne kelljen kimenni?
Igen, azt mondja, hogy most
Pokémon Stay.
most épp, mit tudom én, Szaúd-Arábiában vagyok, mert itt van egy hely, ahol egy csobó van.
Ahol el vannak rejtve Pikachu-k, mert egyébként ők a legértékesebbek. Legalábbis én így tudom.
Pikachu!
A Pokémon Go-ban.
De ugye, figyelj, én az iszlám állam területére rejteném el az összes Pikachu-t. Hogyha nagyon akarsz kalandozni, akkor menj, szedjűjtsd össze az összeset.
Vagy az összes gombát.
Szeretném ezt a beszélgetést visszaterelni az eredeti medrébe, mert ugye hitről, transzcendenciáról, Istenről beszélgettünk, és elmondom neked, Oszi, hogy a Son Goku ellenfeleinek sorában ott szerepel egyébként szívtelen sátán, és maga az Isten is. Az univerzum urát már a sorozat közepén elintézi Son Goku, vagy talán maga Dermesztő, nem tudom. De a Dermesztő is csak egy a nagy ellenfelek sorában. Tehát a lényeg az, hogy a sátán is és Isten is csak egy középszerű, középnehéz ellenfél. Tudom, amikor számítógépes játékot játszol, még nem a mega boss, csak az egyik boss. Az
nem ilyen pályavégi vagy játékvégi.
Nem, játékvégi, csak pályavégi boss.
A Son Goku miért nincs magyarul, és a Dermesztő meg magyarul van?
Azt nem tudom, de a Dermesztőt nem tudom, miért fordították le magyarra, a Son Goku, az véletleg azért, mert a Son Goku nem jelent semmit.
Vagy akkor máshogy kérdezem, a Dermesztő milyen pizza, ha a Son Goku a sonka, gomba, kukorica?
Fagyasztott pizza.
Fagyasztott, mire mire pizza.
Ennyi mindent tudunk.
A szerda akkor film, és hogyha film, akkor ezen a szerdán az Örökség című Vera Hikilova film, ami egy káprázatos vígjáték 1993-ból, a Cseh Köztársaság alakulásának évéből. Már egy cseh film, tehát már így hivatkozhatok rá. Ez a Vera Hikilova, meg ez az Örökség, ez egy teljesen kultikus dolog. Itt, aki látta, az így nem nagyon tudja elfelejteni. Igazából a Hrabálságnak az emlőin jött létre, meg azért én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon hasonló ezekhez a Jirzsi Mencel filmekhez. Tehát, hogy ez a cseh filmes iskola, ez azért jól átüt rajta, vagy akár mondhatom azt, hogy a Milos Formannak volt még a Csehszlovákiában készült Tűzban babám című filmje, nagy klasszikus. Szóval, hogy ez az iskola, ez a világ, ez a groteszk, ez a amelyik humort farag a lelki érzelmi nyomorúságból.
Ugyanakkor közeli rokona, talán mondjuk unokatestvére annak a filmes, magyar filmes vonalnak, a rendszerváltás utáni magyar filmes vonalnak, ami az átalakulás vicces, borzasztó éveit
bemutatni.
Mondjuk Csable Csacsi, roncsfilm, a klasszikus ugye a roncsfilm.
De sokkal viccesebb, mint ezek.
De viccesebb és csehebb sokkal.
Nekem az a problémám ezekkel a filmekkel, hogy ezek elsősorban a magyar próbálkozások, azok elsősorban a magyar társadalomnak ezt a mély romlottságát hordozták. És nem volt meg bennük az a kedves báj soha. Egyikben sem. Nem volt meg bennük az a kedves, ilyen nagyon-nagyon jól azonosulható élmény. Tudod, amit a Sörgyári Kapricsóban a Pepin bácsi iránt érzel. Tehát én nem volt Sogol. Meg... Nem volt,
hogy amit Svejk iránt érzel.
Igen, nem volt meg ez a csehek valahogy értettek ahhoz, hogy ezeket a figuráikat, ezeket ilyen nagyon szerethetővé formálják.
Bohus! Ha itthon vagy, miért nem válaszolsz?
Nem ég a ház.
Hoztam neked egy kis lepényt. Megint elkújtorgott a disznó. Ahogy mondom.
Nem baj. Hadd sportoljon egy kicsit. Néne.
Mi van?
Tudta, hogy ebben a hónapban 2750 vendéglőt nyitottak meg?
Kinek jó az csak a sok lumpnak?
Persze, nénikém. Keresem idős hölgy ismeretségét. 70 esztendős. Özvegy. Kisiparos vagyok. Pont magához való néne.
Én már rég túl vagyok ezen. Nekem már nincs szükségem férfira. Hanem te jobban tennéd, ha megnősülnél, és nem a kurvákat hajkurásznád.
Hogy túl van rajta? Hiszen néne sose kurválkodott.
Finom ember. Ugye miről szól a film? Mi az alapszituáció?
Erről a Revicki hangú csávóról, aki egy örökséghez jut, és hát felviszi az Isten a dolgát, de ahogy megszerzi a pénzt, hát úgy a kultúra az nem tapad hozzá. Tehát mindig ez a vicces, amikor sok pénze lesz egy nagyon-nagyon aljaproli embernek, és ő lesz a nagyuraság, anélkül, hogy bármi fogalma lenne arról, hogy a nagyuraság hogy viselkedik. És akkor megvesz magának mindent, amit csak lát, meg amit tényleg, amerre az orra áll, azt így meglátja, és azt azonnal meg is akarja venni, mert megteheti.
De ez
az egész az önigazolásról szól, hogy így van rengeteg pénze és rengeteg komplexusa, és igazából nem a szükségletei mozgatják a cselekvést, hanem a komplexusai.
Amikor kimondjuk azt a szót, hogy proli, akkor egyébként soha nem bohós jut eszünk be, hanem inkább a roncsfilm világából megismert prolik, a városi proletariát.
Mert az városi.
Mert az igen. Városi, de van egy nagyon fontos különbség szerintem a roncsfilmben ábrázolt városi proletárok és a vidéki agrárproletár között, tehát a lumpenproli és az agrárproli között, hogy szerintem a magyar filmművészet ezzel az utóbbival, tehát az agrárproletárral soha nem foglalkozott.
Mert mindig is parasztnak tekintette.
Mert mindig is parasztnak tekintette, de bohús, az a paraszt...
A legény anya nem rokonál.
Szerintem az, meg, az egy soha, ez sosem volt világba kalauzol, ami ugyan reflektál a magyar valóságra, de az a típus, aki a bohús, aki egyébként szerintem 2-3 évtizeden keresztül a vidéken élő népesség javát jelentette. Ez a kultúrájától meg a gyökereitől már elszakadt, de az új, akár szocialista, vagy akár a rendszerváltás követő modernitásba integrálódni képtelen figura, akinek egyetlen válasza van a világra az, hogy iszik és iszik. Ezt a figurát valójában a magyar filmvészet soha nem dolgozta fel, és az a különbség szerintem a két figura között, hogy a lumpenprolinak mindig megvan szemben az agrárprolival az egyetlen szkije, hogy a lumpenproli, ha akar, akkor politika csináló. Ő a forradalom kovásza, vagy hát nem is a kovásza, hanem az alapanyaga. Ő az, aki megostromolja a Bastille-t, vagy aki örömében kiáltozik, amikor a guillotine dolgozik. Aki képes, aki gyűlöli az urait, de szabad városi polgár. Szemben az agrárprolival, akinek tényleg még ez sem adatik meg, ő semmi egyebet nem
csinál, tud tömeget
abban,
képezni.
Nem tud tömeget képezni, hanem a mikroközösségben. Igen, éli rá az életét, és ahogy azt mondtam, semmi más nem csinál, csak iszik. Egyébként ez a típus mindenki ismeri, ha leutazol vidékre, mindenhol van egy ilyen bátyja. Egy ilyen szerencsétlen, aki mit tudom én, 18 évesen talán még focizott. És aztán ilyen kisebb dolgok megjavításából
tartja
fönn magát, meg úgy mindenki ismeri, meg mindenkinek a haverja, mindenki fizet neki egy kört a kocsmában.
Nekem... Az a különleges benne, hogy soha nem állapodott meg egy nő mellett, és ezért szegeződnek rá a szemek a faluhol.
Örök 20 éves, 45 évesen is.
De ő a sör mellett állapodott meg azért.
A sör mellett, igen. Én ismertem egy ilyen bátyját, hogy én minden nyaramat Nagybörzsönyben töltöttem, ez egy ilyen elszigetelt, 20 éves korom még ez egy ilyen elszigetelt zsákfalu a Börzsönyben, és ott nagyon sok ilyen bátyja volt, a falut vagy ilyen bátyák, vagy pedig ugyanilyen alkoholista romák alkották, és az egyik ilyen bátyja az a mellettünk lévő házban lakott, és a bátyja két dologgal foglalkozott, ez három dologgal, természetesen az egyik az nyilvánvalóan az alkoholizálás volt, a másik, hogy miután értett a hegesztéshez, fémtárgyakat hegesztett fémtárgyakhoz.
És a harmadik is az alkoholizálás volt.
Igen, akkor az a negyedik volt, és ebből ilyen hát akár modern művészetnek is beillő alkotásokat hozott létre, például ilyen hatalmas szélkerekeket, mondjuk azok már pont nem szobrok voltak, hanem ilyen valamiféle funkcionalitással bíró
tárgyak. A Kalandorokban a Delonnak a csaja, ő egy ilyen művész, hogy összehegezt ilyen dolgokat.
És a harmadik dolog, amit csinált, hogy volt egy Simpson robogója, és azzal ment minden nap a kocsmába. És ami egy ilyen 3-400 méternyi volt.
Az rendes motor.
Az már rendes. Nem, a Simpson az még pont 50 köbcentiméteres motor. És ráült erre a motorra, és a szar volt az önindítója, és így ezt hallgattuk minden egyes délután fél órán keresztül, hogy rálép a indítókarra, tudod arra, a Simpson az nem... És ez. És fél órán keresztül. És a bátya léthez valahogy hozzátartozott, hogy hegesztéshez értett, de ezt a szart soha nem volt képes megszerelni.
Az önkényes mérvadóban Vera Kityilova az Örökség című prostóság eposzával foglalkozunk, ezzel a cseh filmmel, amelyben örököl a falu és a világ prostója éppen eleget ahhoz, hogy utána rajoskodhasson végig a cseh fővároson át és a saját falujában. Mindenkit kilóra megvesz, a tulajdonába került bármilyen intézményben az első szembejövő embert kirugdalja, és hát ő azonnal elsajátítja a kiha énnemséget, csak nem sajátít el mellé semmit, ami a szembejövő új kultúrához kapcsolódik. Tehát úgy rajoskodik a kávézóban, az étteremben, a szállodában, a téglagyárban, hogy még életében nem járt, nemhogy ott ilyen helyen se.
A vicces, amikor a kispolgárból nagypolgár lesz. Még viccesebb, amikor a proliból nagypolgár lesz. De a legviccesebb, amikor ebből a gyökértelen félparaszt, félproliból ebből a...
Már nem paraszt, még nem proli.
Igen, 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 ebből a már nincs kultúrája, de még nincs öntudata. Már mind a kettőt megúszta. Ő belőle.
Ez egy egész nemzedékről szólik, egy egész feleslegessé vált nemzedékről, erről a szocialista emberről, akinek
meg lett ígérve a világ, de nem kapott egy sörnél többet.
Kitörési és fejlődési lehetőséget kínálta a szocialista állam. A helyi építkezéseken, a TS-ben, és ez számára jelentett valamiféle vállalható életprogramot. És akkor jött a rendszerváltás, és olyan dolgokat kezdett számunk kérni ezen a nemzedéken, és olyan dolgokban kellett volna jól teljesíteni, amiben nem tudott volna jól teljesíteni, hiszen nem volt elég iskolázat, nem beszélt nyelveket, a munkát se szerette különösebben, és ambíciói sem voltak. És ez az ember jut egy ilyen elképesztő összeghez ebben a filmben.
És hogy valójában arról van szó, hogy neki önbizalma sincs, de aztán lesz pénze, és egy valamit megtanult a világról, hogy ahol a pénz, ott az igazság. Na akkor mostantól kezdve neki van igaza, értjük?
De azért, mert eddig nem volt igaza, mert nem volt pénze, ugyanis léptennyomon mindenhol tartozik.
Kostyál úr, segítsen ki 30 koronával, na jó 20-szal!
Ej, fiam, hogy nem sül ki a két szemed, bár miért adnék neked kölcsön? Fiatal férfiakhoz nincs pénzük.
Ne dohog, te jössz!
Jól van, ne bosszancs te is! Nézd meg a fiatal vanyeket, az ám az ügyes fiú! Kaparósor segyet árul! Egy év alatt egyszer sem nyertem!
Te vagy az egyetlen, na gyerünk fizess!
Vesz ez a baj!
Lasta, adj ide 3 korsó sört! Szevasz!
Revicki ki az ehhez nélkülözhetetlen, ennek az élvezetéhez. Mert ő valahogy ennek a proliságnak a quintesszenciáját hordozza, tehát hogy annyira meg tudja szólaltatni, hogy elképesztő.
Az milyen szép, hogy kölcsön kér, de már saját magából lealkudik egy tízest.
Adjon még, kölcsön még 30 koronát, na jó 20-at.
Még mielőtt a másik megszólalna.
Hát tudja, hogy mit fog válaszolni azért.
És a referencia ebben a faluban, hogy a mit tudom én, a szomszéd kisfia, ő kaparó sorsjegyeket árul. Bezzeg az, ő már egy karrierrel rendelkezik, és mit tesz hozzá? Tavaly egyszer sem nyertem, azaz marha jó üzlet lehet, hát én nem nyertem rajta, akkor ő biztos.
És tipikus rendszerváltáskori üzlet. Valami, amiben nem lehet nyerni. Egy ilyen kis pilótajáték, kis kaparós sorsjegy, home shopping, légierős bombázó Jacky. Egy rablás, és mi akkoriban azt hittük, hogy ez az üzlet.
De ez nem múlt el, ezt tudod, tehát ezt ajánlgatják a postán minden alkalommal, a feladsz két
igaz, levelet. Igaz, de azokkal elve lehet nyerni.
A posta feljutott arra a színvonalra, hogy már ilyeneket ajánl.
Az ecseri piacnak ja.
Bohus nem jutott fel az ecseri piac szintjére, de a Magyar Postának sikerült.
Egyébként valaki szeret elmerülni ennek a dolognak a poklában, és a magyar változatában, annak akkor ajánlom a Tarsándor Mi utcánk című könyvét. Az ezt a világot, a rendszerváltáskori magyar falu világát dolgozza fel. Egy mérhetetlenül szomorú, elképesztően depressziós, de letehetetlen könyv. Ilyen kis novella csokor mikrotörténetek gyűjteménye, ugyanezekről a bohusokról szól, és a bohusok. Történet mindig ugyanaz egyetlen dologban merül el a szó képletes és valódi értelmében, és ez pedig az alkohol. Az egyetlen dolog egyébként ez alkotja tulajdonképpen, hogy mondjam, szövetét ennek a világnak, az egyetlen dolgot, ami értelmet ad.
Itt is folyamatosan isznak, a munka közben annyi testmozgást végeznek, hogy az egyik fekvőhelyről, ahol pálinkáztak, átfekszenek a busz megálló közelében lévő domboldalra, és ott fekszenek tovább. Ez négyen csinálják azt, hogy egy kivág egy fát, négyen isznak két különböző helyen. És akkor azt gondolod, hogy a saját magányukba vonultak vissza négyen, és a fűben fekszenek, mint a gyermekek, és boldogok, mert úgyse nézi senki, hogy dolgoznak-e vagy sem, erre kitágít a kamera, és látod, hogy a busz megálló 5 méterre van, és az anyukák ott viszik a gyerekeket iskolába, és anyáznak föl nekik a domboldalra, hogy már megint nem csináltok semmit, rohadjatok meg, ott van-e a férjem, az meg így bujik a bozótban, és hogy bohus föláll, de hogy van itt, nincs itt senki.
Nehéz eldönteni, hogy bohus miért nem képes megváltani a pénz, illetve hogy Vera Hittyilova valójában ezt üzenie, hogy ezt a nemzedéket már nem váltja meg semmi. Hogy itt beszélünk.
Ezek akár pénzt is kaphatnak.
Igen, pénzt
azért
is
nem váltja meg, mert nem egy hidat kép ez a két világ között, hogy ő most gazdag, és mindenki vele tarthat, hanem egy picit mindenkit megettet ezzel a cukros izével, hogy majd én megveszem neked, de csak elveszti őket, mert a fölényét azt nem tudja nem a másik orra alá dörgölni. kilóra megveszlegség. Annyi kultúrája van, mint azoknak az embereknek, akik úgy jellemeznek egy terméket, hogy melyik, végül melyik fotelt vettétek meg. És nem azt mondja, hogy a lekerekített, vagy a sárga szövet, vagy a kockás, hanem azt mondja, hogy a 67 ezer forintosat. A forintosat. Ugye? Az ára az egyetlen olyan információ, amelyhez elég kultúrával rendelkezik, hogy hivatkozzon rá. Tehát se egy stílus, se egy szint, se az anyagot, se a hol láttam ilyet még, vagy kire hasonlít.
Ezt
semmi,
értem a fotelből. Ezt igen, értem a fotelből. Ez hozzáférhető számomra a fotelből. Így válik értelmezhetővé számomra
ember,
a fotel.
Aki 67 ezer forintot költesz a foteledre.
Na igen, így már értem,
így
hogy ki vagyok.
Így az anyagi viszonyaidat.
Így már értem, hogy ki vagyok, és mi az a fotel. Ez a film, ez a félperifériáról szól, ami ugye még nem Oroszország, de már nem Európa, hanem valahol félúton. Ez a, tudod, ezek a katolikus szlávok, akik kvázi oroszok, de katolikusok, tehát nem lehetnek oroszok, ők Európához tartoznak, mondjuk a lengyelek. Tehát ugyanez a világ, tehát hogy ebbe a világba vagyunk elméletileg, ez a félperifériás világ, Ez itt meg lett ígérve az embereknek, hogy modernizálva lesznek, amely feladatot ugye a feudalizmus elszalasztott. Mivel hogy ez félperiféria, nem volt igazán centrum, ezért nem kapitalizálódott, a polgári társadalmak nem alakultak ki rendesen, az volt az igény, hogy majd jön a szocializmus, és majd a szocializmus modernizálja ezeket a társadalmakat. És bármilyen furcsán, bármilyen antagonisztikus módon is, de ez történt, a szocializmus modernizálta ezeket a társadalmakat. Na most mi lett ezeknek a társadalmaknak a tagjaival, akiket a szocializmus modernizált? Na erről szól ez a film, meg erről szól általában a komplett Hrabal életmű, hogy van itt egy olyan réteg, amelyik belefagyott a feudalizmusba, megtörtént vele a modernitás, de nem hatotta át az életét, csak körülveszi. És a viszonya megvan a modern világhoz, de körülbelül annyi a viszonya hozzá, hogy megveszem, vagy nem veszem meg. Tartozom neki, vagy tartozik nekem. Körülbelül ez a viszonya hozzá, tehát igazán...
És a dolgok pénzbe kerülnek.
Igen, nem vált, tehát a Bohus nem vált moderné. A világa nem vált moderné, de tele van modern dolgokkal. És a Bohus úgy próbálja ezt a modernitás vonatot elérni, és rá fölkapaszkodni, hogy ezeket a modern dolgokat, ezeket megvásárolja magának, és akkor attól majd modernizálódik. Csak hogy arról szól ez az élmény, meg ez az egész örökség, hogy nem, hiába vásárolod meg magadnak a modern világ külsőségeit, itt a félperiférián nem leszel tőlük modern, mert a modernitás, ahogyan a szocializmus meg a Vörös Hadsereg behozta akár Magyarországra, akár Csehszlovákiára, akár melyik országba itt a régióban, igazából nem tette moderné az életet, nem tette moderné az embereket, nem lett a prolikból polgár, hanem maradtak prolik, és az egyetlen lehetőség a számukra az, hogy lehet belőlük pénzes proli. Ez a legtöbb, ami történhet, és a Vera Hityilovának ez az Örökség című filmje, ez pont erről szól, hogy a legtöbb a prolival, ami történhet, az a pénzes proliság, mert a polgárságtól, vagy a polgárivá válástól olyan mély kulturális szakadékok és árkok választják el, amelyek áthághatatlanok.
Hát a mi szódavizünk hol van? Én szódavizet rendelek, és nem kapok semmit, ti meg kaptok. Rendeltetek valamit? Nem rendeltetek, igaz? Azt mondja, szódavizet csak a kávéhoz adnak erre, én csak a szóda miatt rendelek kávét, hogy kapjak szódavizet, azt nem kapok semmit.
Jól van.
Ők meg kapnak, hát akkor melyikünk itt a marha?
Nekem ebből elegem van, uraim. Mégis hogy képzelik? Ez itt egy első osztályú kávéház.
Te első osztályú bumbornyák. Akkor másképp kéne viselkedni. Nem így kell bánni a vendéggel. Csak azóta, hogy itt vagyok, nem igaz. Az ott úgy integet, mint május elsején. Fizetni akar. Te meg oda se bagózol, te tírpák.
Már mindenki minket.
Az aprót se cserélte ki.
Hagyja.
Tiszta kosz, itt hagyja és készpálsz. El van intézve, mi? Úgy mászkál itt, mint valami első osztályú lajhár. Mint aki mindjárt infarktust kap. A cigányt nem engedi be, a néger megjöhet.
Hagyja.
Tudod, mennyi pénze lett egy ilyen cigánynak, te?
Semmi.
Első osztályos. Fiúk, ne vegyétek a szívetekre, nem veletek van bajom, nem vagyok fajgyűlölő. Nekem a cigány, a néger is csak ember, világos, nem? Mit adod itt a nagymenőt? Hol vagy, ki vagy te? Azt hiszed, hogy valami süttyó vagyok, te süttyó. Mondd meg neki, ki vagyok. Mondd meg neki.
Elnézést, de sajnos kénytelen vagyok bejelenteni, hogy Bohumil Stészkál úr a leendő tulajdonos, mint örökös.
Mi az, hogy sajnos?
Azt csak úgy mondtam.
Csak neki sajnos.
Ezek a kommentelők, ezek a bohusok, ezek jutottak komment felülethez, ezek lettek a teremtés koronái. Őértük van az internet, őértük van a nyilvánosság, őértük van a fogyasztói társadalom. Nekik gazsulál az összes reklám, nekik gazsulál az összes politikus. Az egész világ, minden abban erősíti meg őket, tulajdonképpen minden bohusból étterem tulajdonos csinál. Minden egyes kommentmezőnek megvan az ilyen bohusa, amelyik így mindenkit elküld az anyjába, és mindenkitől megkérdezi, hogy ki vagy te, egy senki vagy, egy semmi vagy.
Mi vagy, mit tettél le az asztalra?
Mit tettél az asztalra?
Minek ment oda?
Ki vagy te, hogy nézel már te, ki te? És te már hogy kinézel te?
Igazából ez a proliság, ez a proli hőbörgés. Tudod, mert igazából a bohusság az internet előtt még nem volt, mert még tulajdonképpen a hétköznapi prolinak az internet az, ami a bohusnak a pénz. A bohus pénzhez jutott, és kinyílt a csipája. Na, ugyanezt történik az átlagos kommentelővel, pénzhez jut, internetes felülethez jut, és gyakorlatilag fölgyúrja az önbizalmát. Tehát, hogy ennek a hatása alá kerül, és azt érzi, hogy úristen, hát itt ebben a felületben, ezen a felületen, ha én nem mondom meg, hogy hányas a kabát, akkor nem lesz senki, aki megmondja. Most akarunk egy olyan világot, ahol a kabátnak nincsen mérete?
Ott villog a kurzor abban az üres textareában, ahova beírhatod a kommentedet, és az a villogó kurzor az egy halk isteni hangon azt mondja neki, hogy állást kaptál a New York Times-nál. Mostantól figyel rád a világ. Nem keveri ezt. De, és hárman el fogják olvasni.
Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy ahogy a bohus a pénzzel nyilvános, tehát hogy a pénzzel polgári öntudatot vásárol, úgy a kommentelő is az internettel újságíróvá lesz.
Igen, igen, polgári öntudatot vásárol, de nem vásárol mellé polgári kultúrát. Tehát az öntudat megvan, de a kultúra nincs meg hozzá. Ugyanez a helyzet a kommentelővel, aki hozzájutott az újságírói kreditekhez, az önbizalom, meg a felület tekintetében, de hát a képességek, meg az adottságok, meg a kulturális nívó tekintetében, meg hát messze elmarad ettől.
De ugyanakkor nem azt mondja Vera Hityilova ezzel a filmmel, most persze ez a párhuzam, amit mondani akarok, ez picit blaszfémikus, de azt tett eszembe az a jelenet a Schindler listájából, amikor a nácik arról beszélnek, hogy az SS akkori gettó felszámolására készülő SS legények, hogy ezt a vihart nem fogják túlélni a zsidók, mert ez másmilyen vihar, ez SS vihara.
Na, beszélnek, hogy eddig az antiszemitizmus az emberekre volt bízva, kispolgárokra volt bízva, hogy a zsidó vesélyét leverjék, hogy az igen, üzlet kirakatát betörjék, de ez most nem pogrom lesz, igen, de ez most nem pogrom lesz, mert ez most már birodalmi politika.
Igen, ez most már...
Antiszemitizmus felülről, állami intézmények
egész pontosan
által.
Egész pontosan így hangzik, ha jól emlékszem a párbeszéd, hogy a zsidók eddig minden vihar túléltek, erre azt mondja az egyik katona, hogy de ez most más, ez az SS vihara. És ez jutott eszembe, hogy a bohus ugye a csember típusnak egy ilyen végletekig lecsupaszított magából kifordított, gyakorlatilag minden jó tulajdonságától megfosztott, de azért a lelke mélyén még picit mindig cseh figura, még azért ott van benne Hrabál, még azért ott van benne a Schweik, ott van benne az egész cseh történelem, a Habsburg birodalomhoz való tartozás, de ez a szlávság, a történelem pici megúszása, hogy olyan ahhoz képest, hogy melyik térséghez tartozunk, vagy melyik kulturális közeghez, vagy melyik nyelvi közeghez tartozunk, egész jól élünk, valahogy megúsztuk a világháborúkat, és itt csendesen a hegyek közé húzódva egész jól éldegélünk.
Van egy kiszólás benne a németekre rögtön az elején, ott lovagolnak ilyen elegáns német turisták. Gondolom csak, hogy németek meg krautozzák őket. Ha jól veszem ki, akkor ez a... És mondja, hogy 5 perce mentek el a komcsik, ezek már itt lovagolnak megint.
És hogy valahogy azt üzené Vera Hityilova, vagy azt a kérdést teszi föl talán Vera Hityilova, hogy a legújabb, ezt a nagy vihart, ami most jön, a kapitalizmus viharát túlélje a cseh ember. Túlélje az a cseh ember, akit ráadásul a szocializmus bohussá nyomorított.
Te vagy köztük az egyetlen normális.
Na.
Áldozt. Tudod mit? Csináltatok neked egy ormányt.
Ugyan.
Ahogy mondom. Doktornő! Megcsinálja neki, nem érdekes, mibe kerül. Hisz Istenben?
Tessék?
Nem érdekel, mibe kerül. Doktor, vagy a doktornő? Maga doktornő?
Igen.
És hisz Istenben?
Én? Nem. Föl nem foghatom, hogy hihet benne bárki is.
Miért ne hihetne?
Nincs bebizonyítva. Még soha nem látta senki.
Én sem láttam a maga p***ját, mégis elhiszem, hogy van.
De ez az attitűd, az egész attitűd. Tehát ez a megösszem akármennyiben, mennyibe kerül. És itt nem hangozhat el olyan összeg. Megösszem! Mert itt valójában ez a szituáció nem arról szól, hogy én nekem arra szükségem van, vagy hogy az vajon mennyibe kerül. Itt nem azt a dolgot mérjük, amit megveszek vagy nem. Itt engem mérünk. Itt azt mérjük, hogy Naki a Jani. Naki a király. Ez erről szól. Ezért ebben a helyzetben akármilyen összeg hangzik el, hogy ez ennyibe és ennyibe kerül, megveszem! Mert valójában itt arról van szó, hogy kiállom-e a mérlegelést, vagy sem? Tehát megméretek és könnyűnek találtatok-e, vagy sem? Nem találtatok!
De ez egyúttal nem a proletár öntudat maradéka is?
Nevezhető öntudatnak? Tud magáról? Tud magáról bármit? Mert ez nem öntudat. Ez leginkább az öntudat helyére befurakodó, benyomuló, proli frusztráció és dű. Aminek se iránya, se nem is tudja igazán vezérelni, nem tudja, kire haragszik, hanem van egy ilyen méről feltörő dű, a dű tárgya igazából az, hogy alkoholista vagyok.
A saját semmire kellőségére haragszik.
Alkoholista,
azt pontosan, próbálja helyreállítani pénzzel.
Pontosan, ahogy az Oszi mondja. Alkoholista vagyok, és ezért vagyok dühös. De ezt a felismerést és ezt a vallomást soha életemben nem fogom tudni megtenni, nem. Mert az önismeretem, meg a magammal való elszámolásom sosem jut el ilyen minőségre.
A filmben leül, megjelenik neki egy angyal a medence fölött, amiben egyébként a, nem tudom, 50 éves tűzoltókocsi víz van, mert hát abból tudták feltölteni. Tűz nem szokott lenni, úgyhogy a víz egy rozsdás minőséget mutat, és megjelenik-e fölött egy angyal, leül mellé, megkínálja az angyalt persze rövid itallal, azonnal szilva pálinkázna, az angyal nem tud inni, meg keze sincsen, csak szárnya, és beszélgetnek, és akkor kérdezi, hogy te iszol? Csak néha, ha valami alkalom van. Tehát napi 3-4 alkalom van. Az van. Az a helyzet.
De Bohus akkor tulajdonképpen a pénzzel is önpusztít, nem? Tehát, hogy
A maradék azért kapcsolatait is elpusztítja, igen, ami addig volt, mert volt sorsközössége, de ez elmúlik, mert fölülemelkedik pénz által az összes ismerősén, és ettől leszakad róluk. És
de nem emelkedik be az uralkodó osztályba.
Ez nem az úr műve, ez az ördög műve, ami Bohussal történik.
De valójában nem minden egyes lottónyeremény az ördög műve. Valójában nem arról van szó, hogy minden egyes lottónyeremény a nyertest még nyomorultabbá, még szerencsétlenebbé teszi. Hát szinte kivétel nélkül.
Van egy ilyen szociológiai közhely, nyilván nem igaz, de ugyanakkor az ember mégis igaznak véli, vagy hát így az élettapasztalataiból kiindulva igaz állításként hat, hogy mindenki egyet léphet előre, vagy föl vagy le a társadalmi ranglétrán, ahhoz képest, ahol a születésekor tartózkodott. Mármint, hogy fájdalommentesen. Lehet természetesen többet is előrelépni, föl vagy lefele, de akkor az már mindenféleképpen tragédiával jár. Akár az egyel több lépés fölfelé, vagy az egyel több lépés lefelé.
Ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk prolinak születsz, akkor lehet belőled polgár, de nem lehet belőled burzsoá.
Így van. De valószínűleg ez azt jelenti, hogy ha mondjuk te egy kisvárosi első generációs értelmiségi vagy, mondjuk egy közhivatalban dolgozó, nem tudom, bölcsész, vagy mondjuk egy általános iskolában tanító tanár, akkor a gyerekeid lehetnek akár ugyanezek Budapesten. De hogyha ugyanennek a szülőnek a gyerekei mondjuk nem tudom, elmennek New Yorkba, és ott nem tudom, világhírű művészkarriert akarnak befutni, akkor az biztos jár majd egy csomó ilyen
nyomorult megaláztatással.
Nem megaláztatással.
Hát le kell feküdni egy-két befolyásos emberrel.
Nem erről beszélek, hanem hogy
csak úgy tud felemelkedni, hogy egyszerre kurva is vagy.
Mentális deficit, tehát hogy az ebbe való belehalás, meg az ennek az el nem viselése, vagy a túl nagy ugrásnak, vagy a túl nagy változásnak a terhének az elviselhetetlensége könnyebben vezet mondjuk addikciókhoz, meg önsorsrontáshoz, vagy önpusztításhoz. Én ezt értem ez alatt a dolog alatt, vagy az elmozdulás tétel az erről szól.
Azzal jönnek itt, hogy adjak pénzt szülőotthonra, adjál! Aztán az ember olvassa az újságban, hogy gyilkosság, meg nemi erőszak, meg rablás.
És hol születtek ezek? A szülő otthonban. És hogy erre még én adjak pénzt, holmit gyilkosokra, meg nem aberráltakra. Ne is álmodjatok róla. És hol a lovam?
Hogy hívják?
Pipike!
Hé! Hey, Pipike! Állj meg!
Ne tegezd a lovamat, te!
Álljon meg! Álljon meg!
Ne tegezd a lovamat.
És azonnal nem tegezi, mert már egy ilyen függő viszony kialakult. Ugye mindenki szeretne abból a nagy szerencséből, ami Bohust érte, egy picit részesedni.
Nem, hát valójában arról volt szó, hogy pénzt adsz a Prolinak. Nem, először arról volt szó, hogy termelőeszközt adsz a Proli kezébe, és fel fog emelkedni a polgár, vagy hát túl a polgáron. Aztán arról volt szó, hogy hát nem így, de mondjuk pénzt adsz, ilyen vaskos bankókat adsz a Proli kezébe, és legalább a polgárig föl fog emelkedni. És kiderült, hogy nem, hanem visszasüllyed a feudalizmusba, és legfeljebb földesúr lehet belőle. Tehát szó nincs arról, hogy a polgári társadalomba előrelép a Proli, hogyha a pénzt kap. Egyszerűen legfeljebb egy zsíros paraszt jön ki belőle, semmi több.
Vera Hityilova. Az Örökség című filmjéről beszéltünk, és ajánljuk nektek, szemléljétek meg közelebbről, ha eddig nem tettétek volna, illetve én most átismételtem, én ezt valami 20 évvel ezelőtt láttam, nem kizárt, hogy az HBO-n. És,
ezen nagyon sokat lehet röhögni ezen a filmen, jó, tehát hogy ez olyan ez a film, hogy végignézed, és sokszor az ember a földre leesik, és úgy röhög. Tehát a földön csapkodja a fejét az asztal lábába.
És egy picit spoilerezzünk, vagy ne spoilerezzünk, a történet nem ér ott véget, hogy Bohus hatalmas vagyonhoz jut, azért ennél ez egy jóval
fordulatosabb
mese.
De izgi! Ez volt az Önkényes mérvadó Nyári Gáborral, Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral szerdán. Ja, kövessétek a Nyárit, persze. Sziasztok!
Sziasztok!
Na, akkor most megveszlek mindannyiatokat.
Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az Önkényes mérvadóságában.